Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál a vonal másik végén Magyaris Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE tanára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy ott van a vonal másik végén.
Jó napot kívánok.
Úgy tűnik, hogy a korábbi választáshoz képest jóval többen éltek az Egyesült Államokban a korai szavazás lehetőségével. Mit mutatnak a számok most?
Ilyen pillanatban körülbelül 69-70 millióan szavaztak eddig már. Döntő többségben levélszavazás, tehát 46-47 millió levélszavazás, a többiek az úgynevezett korai szavazással éltek. Ez mindenképpen magasabb szám, mint 2016-ban volt, és valószínű, hogy ennek a fő oka a COVID-19, tehát nagyon sokan el akarják kerülni azt, hogy sorbáljanak, nagyobb tömegek közé kerüljenek, és azért élnek ezekkel a lehetőségekkel, amelyek különben szinte mindenkinek a rendelkezésre állnak különböző szabályok szerint, mert különböző államokban különböző szabályok vannak ezzel kapcsolatban, és hát abban az esetben, hogyha ez érdekes, akkor részletekbe is tudunk menni, hogy mikor lehet levélszavazás, milyen típusú levélszavazások van, illetve a korai szavazást mikor lehet megejteni.
Nézzük akkor ezt a kérdést, mert ez innen nézve nagyon bonyolultnak és szinte érthetetlennek tűnik. Ugye két fő oka lehetősége van az előzetes szavazásnak, a levél, meg az korai személyes. Hogy működik a rendszer?
Igen, először is azzal kezdődik az egész, hogy a 18 év a korhatár a szövetségi választásokon. Egyes államokban a nem szövetségi választások ennél alacsonyabb is lehet, különben 16 év is egyes helyeken. A második nagyon fontos dolog, hogy regisztrálni kell ahhoz, hogy valaki szavazhasson. A regisztráció különböző módokon történhet, vannak külön erre kijelölt intézmények, illetve hivatalok, de újabban már a jogosítvány együtt automatikusan regisztrálnak embereket, vagy hogyha azonosítókártyát kiadnak, automatikusan regisztrálnak embereket, de ez még mindig nem igazán működik olyan szempontból, hogy legalábbis a 2016-os adatok szerint a választóképes lakosságnak egynegyede nem is regisztrált. Tehát egyáltalán nem foglalkozott ezzel. Egy bő 50 millió emberről volt akkor szó. Tehát az, hogyha valaki regisztrál, az egyáltalán az előfeltétel, hogy elmenjen szavazni. Az már sem másik kérdés, hogy azért, mert regisztrált valaki, vagy regisztrálták automatikusan, akkor nem nagyon mennek el nagyon sokan. Megint csak a 16-os adatokat lehet mondani ezzel kapcsolatban. 16-os adatok szerint van vele több, mint 50% ment el. Kb. Utoljára Amerikában 1968-ban ment el több, mint 60%-a azoknak, akik jogosultak egyáltalán szavazni. A regisztráció könyvben egyes államokban, hogy megkönnyítsék ezt a dolgot, még aznap is lehet a szavazásnak a helyszínen. Említette, hogy két különböző dolog van, az előzetes szavazás, tehát hogy már korai szavazás, és a levélszavazás. A korai szavazás általában 45 nappal korábban teszik lehetővé sok helyen. Egyes helyeken, kevés államban meg kell indokolni, hogy miért korán akar valaki szavazni. A többi helyen döntő többségben nem kell ezt megindokolni, de ez azt jelenti, hogy nem mind a 45 napon, vagy máshol 30 nap, és így tovább vannak nyitva a szavazórnák, hanem meghatározott napokon ezen az idősávon belül. Sőt, ez is külön téma Amerikában, hogy hétvégén nyitva lehetnek-e vagy nem. Vannak olyan államok, amelyek szombaton vasárnap is megengedik ezt, de általában hétköznap tudják ezt az emberek megtenni. Végül pedig van a levélszavazás. A levélszavazásnál megint csak háromfajta alapvető kategória van. Az egyik az, ahol államok egy részében automatikusan kiküldik minden szavazási jogosultnak a levélszavazást, illetve az űrlapokat. A más helyeken jelezni kell, és a harmadik pedig, hogy amikor jelzik, akkor meg is kell indokolni, hogy miért csinálják, vagy miért kérik ezt. És hát természetesen külföldön tartózkodó amerikai állampolgárok, illetve a fegyveres erők tagjai, akik külföldön vannak, illetve a jogosultság szavazásra jogosult családtagjaik is automatikusan megkapják ezeket az űrlapokat. Na most ezek után még mindig nem tartunk ott, hogy teljesen megértsük, hogy hogyan működik a rendszer, mert következő kérdés az, hogy meddig kell ezeknek a levélszavazásoknak beérkezni. Egyesek megkövetelik azt, hogy a szavazás napjáig, máshol elég, hogy a szavazás napjáig feladják. Egyeseken előbb már akkor megkezdik a levélszavazásoknak, a levélszavazatoknak az összegzését, amikor beérkeznek, más helyeken pedig csak azután kezdik meg, utána személyesen leadták a szavazatokat az emberek. Most ennek megfelelően például van olyan állam, amelyik hát különböző indokok miatt a levél, illetve a postának a késlekedése miatt egészen november 23-áig elfogad levélszavazatokat. Tehát magyarul, hogy egy olyan államról van szó, amelyikben úgymond nagyon szoros a küzdelem, akkor majd november 20-áig, 23-áig nem lehet tudni azt, hogy pontosan milyen eredmény született, ami döntő lehet. Tehát ezért mondjuk jelpjadba azt, hogy a sok levélszavazat miatt elképzelhető, hogy november 3-án éjjel, vagy november 4-én másnap nem tudjuk azt, hogy ki az amerikai elnök, mert nagyon sokat számíthatnak, főleg ezekben az úgynevezett csatatér vagy billegű államokban. Mondjuk, hogyha Kaliforniáról van szó, akkor teljesen mindegy, mert Kaliforniában 30% ponttal vezette Biden Trump előtt. Ott teljesen mindegy, hogy 1-2000 szavazat, mikor érkezik be, akár egyik, akár másik jelöltre. Viszont tehát ugye ezek a sokat emlegetett billegű államokban, a Floridától kezdve Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio és így tovább, Arizona, ezeknél nem mindegy, hogy mikor és hogyan fogják megszámolni a levélszavazatokat.
A levélszavazatok, illetve a korán leadott szavazatok 70 milliós tömege, ez a teljes amerikai választó jogosult népességhez képest mekkora, ez hány százalék? Hogy kell ezt elképzelni?
Hát 16-os adat, akkor 250 millió ember volt szavazásra jogosult, még pontosabban 250 millió és 56 ezer, plusz még néhány száz. Ehhez mondjuk hozzáadhatunk 1-2 milliót a utóbbi 4 évben népességszaporlatot tekintve, tehát 255-260 millió körül van. A 70 milliót viszont nem a teljesből kell számolni, viszont mert ahogy mondtam, például 2016-ban a 250 millió emberből mindössze 138 millió adta le a szavazatát. Tehát most sem valószínű, hogy mindenki le fogja adni, bár nagyon kielezett a küzdelem, és mind a két párt nagy erőfeszítéseket tesz a mozgósításra. De hát, hogyha az ember azt mondja, hogy 150-160 millió szavazat lesz, még akkor is azért aránylag a 260-ból számítva, illetve a 160-ból számítva a 70 milliót, hát nagyjából egy olyan 2-5 vagy még kevesebb talán, amennyi szavazat eddig beérkezett. Persze még van egy hét, az alatt még sokan szavazhatnak levélbe, vagy pedig személyesen korai szavazás útján. Az igazság persze az, hogy a korai szavazás személyesen pénteken lezárják. Tehát péntektől kezdve nem lehet úgymond korai szavazás, ám aki péntekig nem szavazott le, annak csak jövő kedden adódik alkalom, hogy személyesen leadja a szavazatát.
Látja-e valaki az Egyesült Államokban, hogy ez a 70 millió levélben, illetve korán személyesen leadott szavazat melyik jelölt győzelmét vetíti előre? És ha igen, akkor ebből le lehet-e vonni bármilyen következtetést a végeredményre egy nem többségi, hanem elektori rendszerben?
Hát a felmérések szerint a demokraták azok, akik inkább levélszavazattal élnek. Tehát ez viszont hát abban az esetben torzíthat, hogy most a levélszavazatokat már összeszámolnák, de hát mondtam, hogy vagy sokszor nem lehet elkezdeni a levélszavazatok megszámlálását az alatt, miatt a személyesen leadott szavazatokat megszámolnák. Tehát, hogy ha megszámolnánk, akkor valószínűsíthetően a demokrata jelölt vezetne akár jelentősen is. Viszont hozzá kell tenni azt, hogy a személyes szavazás meg inkább a republikánusok körében népszerű, és általában a republikánusoknak a szavazók összetételéből adódóan általában magasabb a szavazási hajlandóság, mint a potenciális demokrata szavazók között, tehát csak egy feltételes dolgot mondok, lehetséges, hogy majd elpillanatban összeszámolnak 70 millió szavazatot, egyértelműen Joe Biden kerül neki győztesen, hogyha viszont összeszámoljuk azott esetben a leadott szavazatokat november 3-án, akkor kiderülhetne, hogy Trump vezet, viszont nem számoltuk még hozzá azokat a szavazatokat, amelyeket csak november 3-ig után lehet kinyitni, illetve megszámolni, és akkor megint fordulhat a kocka, tehát sok ilyen elképzelhető forgatókönyv van, de ez mondjuk egy plauzibilis dolog, hogy legalábbis, hogyha így észrevenően gondolkozunk, és a jelenlegi trendeket nézzük, akkor nagyjából akár egy ilyen fajta dinamika is előfordulhat a következő napokban, hetekben.
Mennyire zárt a levélszavazatok kezelése az amerikai politikai életben? Ez egy rendkívül éles vita. A republikánusok konkrétan csalástól és a csalás utáni káosztól tartanak a levélszavazatok miatt.
A levélszavazatoknál az eddigi tapasztalatok alapján, ahol azért kisebb mértékben értek az emberek a levélszavazattal, átlagosan 3%-ot diszkvalifikáltak, tehát érvénytelenítettek különböző okok miatt, a formelyes egyéb okok miatt, nyilvánvaló formai okok, hogy nincs aláírás, nem megfelelő dátum, vagy nincs dátum, későn adják föl, bármi egyéb lehet, tehát hogyha ebből indulunk ki, akkor eleve 3-4% adott esetben a leszavazatok közül elesik, vagy elveszik. Na most ezen kívül, amit a republikánusok általában azért kifogásolnak, hogy itt azért bizonyos mértékű befolyásolásra közvetlenül van lehetőség. Ezek egyik az úgynevezett levél szavazat aratása, a ballot harvesting, tehát amikor egy családtag vagy egy közös háztartásba élő valaki, vagy közeli ismerős összeszed néhány levélszavazatot, és azt mondja, hogy most ő el fogja vinni, és leadja ezeket a szavazatokat. Tehát ugye kérdés az, hogy elviszi, nem viszi, kidobja, nem dobja, elközösen bedobja, vagy nem. Plusz ezen kívül a levélszavazatoknál nem csak a választási bizottság helyszínén lehet bedobni az urnába, hanem felállítanak urnákat máshol is, csak kizárólag ezekre a választási szavazási cédulákra, akár nagy bevásárlóközpontok, vagy bárhol egyéb helyen, és hogy azoknak a biztonsága mennyire adott, vagy nem adott, ugye ez is kérdés. Másik kérdés az, hogy amikor kitörtenek emberek levélszavazatokat, akkor lehetséges, hogy mellett állnak és mondják, hogy hát akkor az X-et ide húzza be, oda húzza be, oda húzza be. Szóval általában republikások ezért mondják azt, hogy a személyes szavazat leadás az úgymond kevésbé ad lehetőséget különböző visszaélésekre, mint a levélszavazás. Ezekből elképzelten elég sok vita lesz, meg olyan helyeken, ahol nagyon szoros az eredmény, máshol nem is nagyon lehet különben, mert itt ebben az esetben biztosan árgus szemekkel fogják megvizsgálni az összes olyan dolgot, ami kell, hogy ott legyen, tehát a megfelelő helyen az aláírás, a dátum, a feladásnak a dátuma, és így tovább, és akkor hát a vita még megindulhat még mindig, hogy az aláírás az valódi aláírása, vagy aláírták valaki helyett, vagy nem. Tehát rengeteg különböző forgatókönyv, vagy jelenség képzelhető el. Valószínű, hogy ha szoros lesz az eredmény, és ezekben az államokban lesz szoros eredmény, ahol nagyon sok a levélszavazat, akkor azért lesznek óvások, úgymond. Plusz még a legtöbb államban, hogyha nagyon szoros az eredmény, tehát mondjuk az 1% egy tizedénél is kisebb, vagy felénél kisebb, mint Floridában a különbség a két jelöltet szavazatok között, akkor kötelező újra számolni a szavazatokat, és hát akkor most már nem a választási bizottság, hanem akkor hát a pártok által delegált emberek is ott lesznek.
Sikerült-e eddig bizonyítani levélszavazatokkal kapcsolatos csalást? Mert a gyanú az nagyon sok merült fel eddig.
Hát ilyen pillanatban nem tudok arról, hogy bizonyítottak, mert ezeket még nem nagyon nézték meg. Tehát ami viszont hát ilyen pillanatban tényként fogadható el, hogy mind a két párt jelentős számú jogászcsapatot verbúvált már magának, mert valószínűleg tűnik, hogy azért több helyen lesznek viták ezzel kapcsolatban már. Úgymond upstart, ahogy ön is mondta, a republikánsok a levélszavazatokkal kapcsolatban nagyon szkeptikusak, és hát valószínűleg, főleg akkor, és hát nyilván nem csak főleg, hanem kizárólag akkor, hogyha Donald Trump veszítene, akkor biztosan azért néhány helyen megnézik még pontosabban, hogy hogyan számolták a szavazatokat, és azok megfelelnek-e az előírásoknak. Ugyanis az, amit előbb mondtam, hogy egyes államokban kötelező az újraszámolás, bizonyos nagyon csekély különbség között. Ugye akkor lehetőség van arra, hogy a legtöbb államban egy egyszerű állampolgár egyszerűen egy beadványt intéz a helyi választási bizottsághoz, vagy pedig bíróságon, a helyi bíróságon támadja meg az eredményt, és abban az esetben, hát hogy szokták mondani, hivatalból köteles kivizsgálni az ügyet a megfelelő szervezet.
A személyes szavazásra mondott egy határidőt, a levélszavazás ott a postához mérik a határidőt?
Hát igen, a levélszavazásnál a november 3-a a feladási határidő. Már egyeseken a beérkezési is a feladási határidő. Most ez, amit egy-két állam, azt hiszem talán Washington államról van szó, november 23-áig kitolt a beérkezés határidejét.
Tehát itt sincs egy egységes szabály.
Terhelve, és ezt megint csak vitatják, mert azt mondják, hogy a posta úgymond egy normális napon 400 millió küldeményt továbbít. Most ebben az esetben hát fokozatosan, hát eddig már 70 milliót feladtak, biztos a hátralevő mondjuk 89 milliót, azt nem mind levélbe fogják feladni. Ezek egy részét továbbította, tehát pár 10 millió plusz küldeményt valószínűleg, hogy az amerikai posta meg tud oldani, de hát ugye nem tudjuk, hogy hogyan működik pontosan a rendszer. De ezért már különben előzetesen vita volt, mert a demokraták 25 milliárd dollárra akarták a postát úgymond kicsit feltőkésíteni, vagy legalábbis olyan injekciót akartak adni, hogy újabb kapacitásokat szerezzen be a posta, hogy ezeket a küldeményeket időben és megfelelő módon tudja kezelni. A republikánsok erre nem voltak hajlandók, arrébathoz, hogy az amerikai posta tudja ezt kezelni, ez önmagában nem okozhat gondot.
Hova kerülnek a levélszavazatok fizikailag? Hova mennek be az egyes államokban? Van erre valami kijelölt szervezet, külön szövetségi szervezet van, vagy nem? Hogy kell elképzelni?
Szövetségi szervezet nincs. Ugye ezt is hangsúlyosan többször emlegettük, hogy első támban az elnökválasztást nem szövetségi szinten szervezik. Minden egyes állam maga szervezi ezt, és minden egyes állam maga szervezi meg, hogy hogyan gyűjti be a levélszavazatokat adott esetben, hogyan bonyolítják le a személyes választást, tehát régebben voltak, hogy ki kellett lukasztani egy papírlapot, és a lukokat világították át máshol, beigszerték harmadik helyen komputerrel, tehát minden állam maga határozza ezt meg. Minden államban van egy választási bizottság, amely egyértelműen úgy, hogy mint minden országban felelős a választások tisztaságáért, és a választási bizottság az, amelyik megszervezi a beérkezett szavazatoknak a megszámlálását, illetve az őrzését, raktározását arra az esetre, hogyha később viták adódnak bármiből.
Meddig kell raktározni? Valamilyen egységes szabály erre van, vagy ez is tagállami hatáskör?
Államonként változik. Tehát valószínűnek tartom, sőt, sem biztos, hogy mindegyik állam nagyon gondosan szabályozza ezt a saját keretein belül, mert tehát biztosan egy akár páncélszekrényben, vagy páncélteremben, vagy gondosan őrzött helyen tárolják, ahol senki illetéktelen nem félhet hozzá. De ez az egyes államoktól függ, hogy milyen helységben, milyen épületben portárolják, milyen őrzést biztosítanak neki. Ez állami kompetencia, nem szövetségi.
Hogyha a levél és a korai személyesen leadott szavazatokat most nem számoljuk, akkor lehet arra választ adni, hogy magyar idő szerint az Egyesült Államok egyes államaiban mikor kezdődik és mikor ér véget a szavazás?
Hát igen, ez már becsapott elnök jelölteket is időnként, mert azt gondolták, hogy ők nyertek aztán időt, hogy mire beérkeztek a nyugati partról a szavazatok, hogy mégsem. Tehát túlkorán bontottak pezsgőt. Eleve 6 óra eltolódás van a kelet és a nyugati part között, plusz még nem számoltuk Hawaii-t és Alaszkát, de hát mondjuk ők nem a lényegesebb pár elektrikus szavazattal rendelkeznek. Tehát eleve 6 óra különbség van. Tehát a magyar ez azt jelenti, hogy amikor a keleti parton már bezárják a választási helyeket és az urnákat lezárják, addig a nyugati parton még bőven választanak, illetve szavaznak az emberek. Ennek megfelelően ugye sokan megkérdezik azt, hogy nagy tévécsatornák és rádiók folyamatosan mutatják az eredményeket, hogy ezek mennyire befolyásolják, vagy nem befolyásolják-e. Ugye egyes országokban addig nem lehet eredményeket sem közölni, csak még exit polkat sem, amíg az urnákat mindenhol le nem zárták, hogy ezen ne befolyásolják a választókat. Első távunkban a nyugati parton már elvileg tudják azt, hogy nagyjából mi történt a keleti parton. Az igazság az, hogy ezt már most meg lehet mondani, hogy nagyjából mi történt a kelet és a nyugati parton. Mindenképpen Joe Bidenre fognak szavazni, csak 16-os választási térképet nézzük, akkor hát úgy festett Amerika, hogy a kelet és a nyugati part kék volt, közötte egész Amerika vörös, ugye ez a republikánusoknak a színe. Most valószínűleg színesebb lesz valamilyen szempontból, de az is teljesen biztos, hogy említettem Kaliforniát, ahol Biden 30% ponttal vezet, de ugyanúgy Oregon, Washington State, ezek biztos demokrata bársak, úgyhogy Massachusetts, New York, általában Új-Anglia a keleti parton, tehát az, hogy a keleti parti államok mit mutatnak, ez nem nagyon hiszen befolyásolja a nyugati parti államokat. Az érdekes a kettő közötti államok egy része lesz, a középnyugat, illetve egy-két idősávval a keleti partiaktól és a nyugati partiaktól eltérő középső rész.
A középső rész, amely a választási térkép szerint vörös, vagyis republikánus. Ennek az eredménye a nyugati partot bármilyen módon serkentheti, vagy ott már olyan kicsi az időkülönbség, hogy már mindegy?
Igen, tartom valószínűleg pontosan miatt, mert a nyugati parton azt hiszem George H.W. Bush, tehát a Herbert Walker Bush, akinek tegnap avatt a szobrot Budapesten, volt az utolsó republikáns elnök, aki ott nyert. Tehát azóta, hát 92 óta kizárólag demokraták nyernek a nyugati parton. A nyugati part sokkal liberálisabb volt egy adás, egy magyar téliadóban, ahol megszartottak egy San Franciscói magyar származású vagy magyar hölgyet, aki elmondta 16-ban, Hillary Clinton San Franciscóba kapott 81%-ot, Donatán meg 9-et. Tehát, hogyha nem is ekkora különbség az egész nyugati partot tekintve, de az biztos, hogy hát a nyugati parti eredményeket nem valószínű, hogy befolyásolja ez, mert annyira biztosan demokrata bástyák, hogy hát nem valószínű, hogy bármilyen eredmény, bármilyen másik államban döntő mértékben, vagy bármilyen mértékben befolyásolni ezeketnek az államoknak a párthovatartozását, vagy állásfoglalását.
Magyaris Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Visszatérve az előző kérdés végére, ha ilyen nagy az időeltolódás a keleti meg a nyugati part között, akkor arra van-e valami szabály, hogy az előzetesen leadott levél, illetve előzetes személyes szavazatokat mikor kell hozzászámolni az élőben leadott szavazatokhoz?
Ez államonként változik. Tehát van olyan állam, amelyik folyamatosan dolgozza fel a levélszavazatokat, és vannak olyan államok, amelyek csak azután kezdik el feldolgozni, miután az összes személyesen leadott szavazat beérkezett. Tehát ez nem attól függ, hogy keleti nyugati part, ez az egyes államoknak a belügye, melyik állam hogyan határozza meg, erre és arra is lehet példát találni, tehát ez független a földrajzi fekvéstől.
Mikor lehet szabály szerint végeredmény, hivatalos végeredmény, ami az összes jogorvoslati határidő lejárta után születik meg?
A jogorvoslati határidők is különböznek államonként különben, hogy kicsit bonyolítsuk a helyzetet. Van, ahol 10, van, ahol 14 nap, van, ahol 30 napig lehet benyújtani jogorvoslati kérelmet, és az még csak a benyújtás, és ugye a kérdés az, hogy utána mi lesz. Na most egy pontos időpont még van, és ez egy kicsit olyan furcsa amerikai meghatározás, hogy például december 14-ére esik az a nap, amikor az eltori kollégium szavazatokat az összes államban véglegesíteni kell. Tehát magyarul december 11-ig kellene eldönteni azt, hogy melyik államból ki kapja meg az eltűnt szavazatokat. A döntő többségben egy-két államot kivéve a győztes mindent visz elve alapján működik a rendszer, tehát az összes elektori kollégiumot megkapja az, aki akár egyet több szavazatot kap, mint az ellenfele, vagy bárki más, mert mindig csak két pártról beszélünk, de azért nagyon sokan indulnak az elnökségért, de teljesen komolytalanok is vannak közöttük, de minden esetre, hogyha valaki egyet több szavazatot kap, akár mint az utal következő, megkapja az összes eltűnt kollégium szavazatot, Kalifornia esetében 55-öt, Wyoming esetében 3-at, ez a két szélsőség, közötte pedig a lélekszám szerint van elosztva, illetve még pontosabb van, úgy van elosztva, hogy ahány képviselője, szövetségi képviselője és ahány szenátora van egy államnak, annyi elektori helyet kap az elektori kollégiumban. És mivel hát a képviselőknek a száma az a lélekszámon múlik, tehát a nagy lélekszámú államok ennek megfelelően több elektori képviselővel rendelkeznek, vagy elektorral rendelkeznek, a kisebb lélekszámok pedig kevesebbel, 3 és 55 között a skála eléggé széles.
Ezt innen nézve az elektori kollégiumok rendszere meglehetősen nehezen fogható föl. Nálunk ugye úgy megy, az emberek leadják a szavazatukat, hogyha 3 jelölt van, az egyik 2-t kap, a másik meg 1-et, akkor világos, hogy az nyert, aki 2-t kapott. Tiszta sor. Hogy alakult ki az elektori kollégiumok rendszere az Egyesült Államokban? Miért nem a mi egyszerű rendszerünket használják?
Az elektori kollégium elsősorban a szövetségi állam és a tagállamok közötti mondjuk viszonyrendszernek és vitának az egyik eredménye, ugyanis az egyes tagállamok és meg a kisebb tagállamok rendkívül érzékek voltak ahhoz, hogy a nagy tagállamok ne tudjanak zsadonkoskodni fölöttük. Eleve annak idején, amikor az alkotmányozó gyűlés volt Philadelphiában, a nagyállamok egy olyan tervezetet nyújtottak be, hogy kizárólag a lélekszám alapján legyen a szövetségi törvényhozásba képviselve minden állam. És ezt úgymond megfúrták a kisebb államok, és ezért jött létre a kétkamarás törvényhozás Amerikába, aminek értelmében a nagy államoknak az elképzés, hogy a lakosság lélekszámának arányában legyenek képviselők, ez a képviselőház, viszont a szenátusban mindegyes állam két szenátorra rendelkezik, Wyomingtól kezdve Kaliforniáig. Egyik helyen 3-400 ezer ember választ egy szenátort, a másik helyen 15-16 millió ember választ egy szenátort. Most ugyanígy az elektori kollégium azért alakult ki, hogy a nagy államok egyszerűen ne tudják a kis államokat abszolút félresöpörni, és a lélekszámokat kihasználva gyakorlatilag minden pozíciót elfoglalni. Tehát ez a szövetségállam és a tagállamoknak a viszonyából adódik, hogy az elektori rendszer ilyen pillanatban él. Most ennek viszont ilyen pillanatban van egy politikai vetülete is. A demokraták közül, főleg a baloldal, a progresszívek közül sokan arról beszéltek, az elektori rendszert el kellene törölni. Hiszen kétszer is a demokrata pártnak a jelöltje, aki több populáris szavazatot kapott, mint az ellenfele, Gore 2000-ben és 2016-ban, mégsem lett elnök az elektori kollégiumnak a szabályai szerint, hiszen az elektori kollégium választ és nem közvetlen az emberek. Tehát ők a baloldalon úgy gondolják, hogy el kell törölni, ugyanis hogyha nek az a most már nem kis állam, nagy állam, hanem pártpolitikai háttere, hogy a demokratáknak potenciálisan nagyobb az a választói bázis, mint a republikánusoknak. Ha összeadjuk azokat a választói csoportokat, amelyek mondjuk a demokratákra szavaznak általában, tehát ezt nem mondom, hogy mindig, de hogy tendenciaszerűen, az afrikai-amerikaiaknak a 90%-a, akik kb. 25%-ot képviselnek a demokrata párt szavazóbázisában, a latinoknak vagy a hispánoknak kétharmada 60% körül, a nőknek általában többsége demokrata szavazó. Nos, hogyha ezeket szembeállítjuk a republikánus szavazóbázissal, ahol a férfiak, fehér férfiak kétharmadát találjuk, plusz ugye mondjuk egyharmadot a latinok közül, csekély 8-10% az afrikai amerikai közül, a nőkből a kevesebbet, tehát a kisebbséget. Hozzá kell tenni azt, hogy több nő van Amerikában, mint férfi, plusz a nők általában 4%-kal nagyobb arányban mennek el szavazni, mint a férfiak, tehát hogyha összes adatot így összeöntenénk egy nagy kalapba, akkor kijönne, hogy potenciálisan a demokraták azok, akik, hogyha szövetségi szinten választanak az elnököt, akkor majdnem mindig megnyernék a választásokat. Viszont, hogyha így a tagállamokat nézzük, akkor már a tagállamokban teljesen más arányok is lehetnek, főleg az úgynevezett középnyugati, déli, sziklás egységbeli, vagy akár a nagy tavak környéki államokban, ahol viszont tehát a népesség az kicsit más, sokkal magasabb a fehér férfiaknak az arányszáma, mint mondjuk a latinóké, vagy az afrikai amerikaiaké, más a kulturális háttér, és így tovább, vagy mondjuk Floridában nem lehet a hispánokat egy kalap alá venni, mert a kubai származásúak azok majdnem, hogy egy tömbbe republikán szavazók, mert a demokraták azok, akiket puhának tartanak a kubai kommunista rendszerre szemben. Legutoljára Obama elnök megnyitotta, újra nyitotta a nagykövetséget Havanába, amit Trump végbe is zártak. Tehát én tendenciákat mondtam, nyilvánvalóan vannak különbségek, hogyha csak 2016-ot nézzük, akkor Donald Trump a fehér nőknek az 50%-át maga mögé tudhatta, holott általában, hogyha a Clinton érát nézzük, mert a Bill Clinton érát, akkor a fehér nők is döntő többségben inkább a demokratákra szavaztak.
Van-e valamilyen innen is érthető ökölszabály arra, hogy az elektori rendszerben hány államot és melyiket kell megnyerni ahhoz valamelyik jelöltnek, hogy elnök legyen?
Hát kiszámolták azt, hogy elég lenne 10 államot az 50-ből, plusz Washingtonból megnyerni, mert ők már 10 államban össze lehetne szedni a 260 elektrikus szavazatot. Ugyan nagyok számítanak igazán. A legnagyobb Kalifornia, utána Texas, Florida, New York, Pennsylvania, Illinois, ezek következnek általában. Tehát magyarul azt szokták mondani, hogy ebből a, mondjuk, hogyha csak a három legnagyobbat nézzük, hogyha valaki Kaliforniát, Texast és Floridát elviszi, akkor elnök. Na most, hogyha ezek közül egyet, akkor az már nem biztos, ezek közül kettőt akkor inkább biztosabb. Tehát utóbbi években például, amikor a republikánusok nyertek, akkor Floridát is és Texast is elvitték. De a Kaliforniából korábban szó volt róla, nem volt és nincs is esélyük. Tehát most is a republikánusoknak az egyik nagy reménye, hogy Texas mellett, ahol azért valószínűleg győzni fognak, Floridát is el tudják vinni, ahol 29 elektői szavazat van, ha jól emlékszem, és ez már azt jelenteni, hogy ellensúlyozták Kaliforniát minimum, és akkor hát jönnek azok a közepes nagyságú államok, ahol sok szavazatot lehet még kapni, mert értékes, mert boxnyelven szólva segédpontokat lehet kapni a két Dakotába, meg Montanába, Wyoming, Idaho, és utább a 3-4-5 elektői kollégiumi szavazat van, és mondjuk 5 állam vagy 6 államnak van annyi, mint egyetlen nagyobb államnak máshol. Viszont ezek a közepes nagyságú államok voltak azok, amelyek döntöttek 2016-ban. Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, Wisconsin, Arizona. Az igazság az, hogy itt az elektori kollégiumi helyek kicsit változnak időről időre, mert 10 évenként van népszámlálás, és akkor újraosztják a népesség mozgásának megfelelően, a népesség szaporulatnak megfelelően a kongresszusi képviselői helyeket, és a tendencia az, hogy általában az utóbbi évtizedekben az északkeleti államok veszítenek, és a nyugati déli államok nyernek különböző okok miatt, ott is időről időre lehet bizonyos eltolódás, de ezek általában 2-3-4 helyeket jelentenek 10 évenként.
Innen nézve vannak olyan államok, ahova valamelyik elnök jelölt el sem megy, meg vannak úgynevezett csatatér államok. Mi ezek a jelenségek?
Újra visszatérünk jó öreg Kaliforniához, ahol 30% ponttal vezet Biden. Tehát oda elmenni Trumpnak idő, pénz és minden pocsékolás az, hogy most ő nem 30% ponttal fog kikapni, hanem 29-el, hogyha a gyerőfőztéseket ez, hát semmi értelme nincs, ugyanúgy értelmetlen elmenni mondjuk Alabamába, Mississippibe, Oklahomába és egyéb helyekre a demokrata jelöltnek, meg ő is legfeljebb azt éri el, hogy minimálisan tudja csökkenteni a különbséget. A csatatér államok azok, vagy a billegő államok, amelyek ide vagy oda szavaznak, tehát egyik elnök választási ciklusban egyik jelölt, másikban másik jelölt, tehát úgynevezett billegők azt is szokták nevezni, vagy úgy is szokták őket nevezni. A billegő azt jelenti, hogy mondjuk Ohio-t szokták mondani, hogy szélkakas-szerű állam, aki ott nyer, az lesz az elnök. Pontosan amiatt, amit mondtam, hogy vannak, és amit ön is mondott, hogy vannak bombabiztos demokrata és republikánus államok, ott azok nem nagyon változtak az utóbbi, hát mondjuk egy-két évtizedben, ahol a változások történtek republikánus, demokrata, demokratából republikánus, az ebben a 10-12 államban történik. A Floridától kiindulva, mondjuk észak-nyugat fele haladva, a Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, ezekhez jön még Arizona, Missouri esetleg, tehát ezek azok az államok, amelyek döntenek arról, hogy ki nyeri meg a választást, mert ilyen pillanatban is kb. 181 úgynevezett függő elektori hely van a felmérések szerint. Elég jó áll Biden, de semmit nem jelent, ilyen pillanatban, hogy 235, tehát neki 35-öt kellene, viszont számítások szerint, hogyha a nagyobb billegő államokból 6-ot mondjuk elvisz Trump, akkor megnyerheti az elnökséget annak ellenére, hogy most te van maradva elég jelentősen Biden mögött a elméleti számítások szerint.
Akkor mind a két jelölt a győzelemhez vezető legrövidebb úton kampányol? Trump mondjuk ezt a 6-ot célzi meg ilyenkor?
Igen, igen, és ez a demokratáknak egy komoly leszke volt 2016, mert 2016-ban Hillary Clinton elhanyagolt egy-két ilyen billegő államot. A korábbi akkból kint úgy gondolta, hogy hát aránylag biztos a pozíciójuk. Főleg azért, mert hagyományosan az úgynevezett kékhalérosok, tehát a fizikai munkakörbe foglalkoztatottak, inkább a demokratákra szoktak szavazni. Hillary Clinton majdnem azoknak vette őket olyan államokba, Wisconsintól kezdve besetette azt a lábát oda Michiganig, ahol a munkahely vesztés az nagyon komoly kérdés lett a globalizáció Kínába, a Mexikóba való a munkai export miatt, és ezt nagyon érzékel vette észre Trump 16-ban, hogy ezek az emberek úgymond hajlanak arra, hogy republikánusra szavazzanak, és ők úgymond a demokrata trumpisták. Most őket próbálja Biden vissza édesgetni, többek között az, hogy ő is az amerikai munkahelyek védelmét tűzte ki célul, illetve Bidennek, illetve a demokrata pártnak az egyik fő hát üzenete az, hogy Biden egy munkásosztálybeli írt családból származik, aki érti és átérzi ezeknek az embereknek a gondjait. Trump viszont úgymond ez is kanállal szájába született, milliómos családba, ő igazán nem érzi át ezeket a dolgokat, tehát azt szeretnék, hogy ezekbe a fontos billegő államokból, a csatatér államokból a kékgalériós munkások, az autógyári munkások, az acélipari munkások és így tovább menjenek vissza a demokratákhoz, mert hogyha ez ténylegesen megtörténik, akkor Joe Bidennek valóban nagyon jó esélye van, hogy megnyeri az elnökséget.
De ha az amerikai elnökválasztást tagállami szinten szervezik, akkor végül ki fogja kihirdetni a végeredményt? Hogy Donald Trump vagy Joe Biden az új elnök?
A kongresszus. Tehát a lépés az, hogy december 11-ig az egyes tagállamok összesítik az elektori szavazatokat, illetve az elektorokat. Ők ezeket a számokat a szenátusnak és a képviselőháznak, tehát a kongresszusnak átadják, és a kongresszusnak, illetve a szenátus elnöke az, aki az alelnök, aki kihirdeti, hogy az elektori kollégiumnak a szavazata alapján ki az, aki többséget szerzett. Az elektoroknál különben a döntő többség úgynevezett kötött elektor, tehát magyarul egyrészt az elektorokat a győztes párt jelöli ki. Minden államból állami tisztségviselők, vagy a demokrata, vagy a republikánus pártnak a elkötelezett hívei, tehát nem nagyon szokott lenni, hogy ott valaki meggondolja magát december és január elejek között, hogy ő mégsem Trumpra vagy Bidenre szavazzon a másikra. Egy másik kisebbség pedig úgynevezett szabad elektor, de ők papíron szabadok, mert teljesen egyértelmű, hogyha a demokrata elektorokat kérő Kaliforniából, akkor olyanokat jelölnek ki, akik hát tüzővízen keresztül demokrata elnökéletre fognak szavazni, és hasonlóképpen mondjuk, hogy Oklahomát mondom, egyetlen egy republikánusok által kijelölt elektor se fog, tegyük föl, hogy szabad elektor névleg, átszavazni a demokratára. Tehát végső soron a kongresszus. Na most itt egy újabb csavar van történetben, mert hogyha egy állam adott esetben megtámadja az elektori kollégiumba a helyeket, tehát azt mondja, hogy nem azokat küldték oda, akik jogosultak lettek volna, akkor a kongresszusból egy tag és a szenátusból egy tag a szponzorálása mellett a kongresszusnak kell dönteni, hogy helyt ad-e ennek a beadványnak, vagy nem. Hogyha mind a két ház helyt ad, akkor megfosztják az adott államnak az elektorait, tehát akkor magyarul nem 270 papíron, hanem alárak ennek megfelel kevesebb szavazat is jelent, hogy csak az egyik ház találja úgy, hogy szabálytalanság történt, akkor a elektori szavazatok megmaradnak az adott államból. Tehát végső soron ilyen még nem volt, de végső soron alkotmányjogilag ez a legutolsó fórum, ahol az elektori kollégiumi szavazatokat meg lehet támadni, és ott hát óvás lehet emelni az eredmény miatt.
Elvileg a kongresszus, ha ez az eset nem játszik, akkor már egy tiszta jogi helyzetet lát? Az összes fellebbezés, összes jogorvoslat addigra le kellett, hogy fusson?
Igen, addig le kellett, hogy fusson. Tehát a fellebbezések államon belül zajlanak. De most abban az esetben, hogyha viszont ezt átviszik föderális, tehát szövetségi bíróságra, mint ahogy 2000-ben történt, akkor a legfelső fórum, a szövetségi legfelső bíróság. Most emiatt volt többek között ez a nagyon éles politikai vita, a legutóbbi legfelső bírósági tag megválasztása, illetve hát a jelölése és a jóváhagyása között. Ugyanis Amy Coney Barrettről úgy gondolják a demokraták, hogy abban az esetben, hogyha megismétlődik 2000 és a legfelső bíróság megy föl az ügy újraszámlás bármilyen jogi vita miatt, akkor ilyenkorban az úgynevezett konzervatív legfelső bírósági tagok minimum 5-4 arányban vannak, de hogyha a legfelső bírót, tehát a legfelső bíróság elnökét, John Robertset is ide számoljuk, aki időnként a liberális beállítottságokkal szavazott eddig, akkor 6-3 arány van, és ezek közül a legfelső bírósági tagok közül 3-at Donald Trump jelölt ki. Na most valószínűleg tűnik, hogy odáig menne az ügy, ami után különben már nincsen fellebezés, tehát az legfelső fórum, mint ahogy 2000-ben is a legfelső fórum volt, amikor leállították az újraszavazást, vagy újraszámlálást, akkor egyszerűen a legfelső bíróság lesz az a legutolsó fórum, amely kimondja, hogy ki lesz az első távú elnöke 2021. január 20-ától.
De a legfelső bíróság az újraszámlálást rendelhet el, azt vonhat vissza, vagy abban a ténykérdésben is dönthet, hogy ki az elnök?
A legfelsőbb bíróság az eddigi precedens szerint abban döntött, hogy le kell állítani az újraszámlálást, és az akkori eredményt veszik figyelembe, na és az akkori eredmény szerint George Bush 537 százalékkal rendelkezett többen, mint Al Gore, de újraszámlás meg ilyeneket legalábbis az eddigi precedens szerint nem rendeltek el. Itt nincsen, amire tudom, előírt szabály. Tehát itt a legfelsőbb bíróság belátására van bízva, hogy milyen döntést hoz, és ezért van az, hogy a demokraták annyira eledezték Barrett kinevezését, vagy ilyen gyorsan Barrett kinevezését, mert ez egy stabil konzervatív többséget biztosít a legfelsőbb bíróságon. Abban az esetben, hogyha betöltetlenül maradt volna a hely, akkor maradt volna 4 úgymond biztos konzervatív, maradt volna 3 biztos liberális, plusz a főbíró, aki hát elvileg inkább konzervatív, de hát liberális oldalon szavazott már, tehát akkor nem lett volna annyira biztos adott esetben egy legfelsőbb bírósági döntésnek a kimenetele, mint most valószínűsíthető. Most se lehet prejudikálni, hogy mit döntenének abban az esetben, ha, és ezt az összes meghallgatott szövetségi bíró jelölt elutasította a meghallgatásra, hogy hipotetikus kérdésekben nyilatkozzon, és előre elkötelezze magát, de hát a logika ezt diktálná, de hát nem minden a logika a politikában.
Mikortól számít az új elnöki ciklus? Van-e ennek valamilyen aktusa, amitől kezdve azt mondjuk, hogy Donald Trump új ciklusa kezdődik, vagy Joe Biden ciklusa kezdődik?
Nyilván, hogy kinyeri az elnökválasztást, 2021. január 20-a déli 12 óra.
Ja, tehát ez legalább biztos?
Igen, ez a pontos, igen. Utána az új elnök 12.01, amiután az elnök letette az esküt, legfelsőbb bíróság elnöke előtt, ő az elnök. És ezt tényleg olyan pontosan csinálják meg, hogy hát az emlékiratokat olvasva, a régi elnök bemegy még az utolsó nap a fiába, és akkor már az összes bútorát mindent eltakarították, és már a takarító brigád és a berendező brigád már az új elnöknek a bútorait, vagy a képeit, vagy a kedvenc szőnyegét, bármit teszi föl, akkor már egy idegen helyen van, hagyományosan délelőtt még úgymond egy kávéra leülnek, ami vagy szívélyes, vagy nem szívélyes, hát attól függ, hogy milyen volt a viszony előttük, ment a laktus előtt. Utána közösen mennek föl a Kapitóliumra, ott megtörténik az új elnök beiktatása, és a régi elnök abban a pillanatban a keleti oldalon várakozó helikopterbe száll, és eltávozik Washingtonból, ezzel is jelezve azt, hogy az új elnök az, aki már itt az úr, és hát általában hazamennek az eredeti, tehát az államokban, Kaliforniában mondjuk régen, Bush, az ifjabb Bush Texasba, és így tovább, vagy pedig elmennek ahova nyaralni, mondjuk aztán Obamáik Hawaii-ra repültek nyaralni, hát elvileg ez egyik otthoni állama volt. Tehát ez a menet, és Obama kapcsolatban volt egy érdekes dolog, hogy a legfelsőbb bíróság elnöke eltévesztett egy szót a beskütételnél, és ezt ugye éles fülek és szemek észrevették, és ezért Obamának a fejjelásban még egyszer le kell tenni az esküt, már a jó esküszöveggel, nehogy később ugye alkotmányos módon megtámadják, hogy azért nem elnök, mert nem a megfelelő esküszöveget mondta. Eddig különben mindenki a rendes esküszöveget mondta, tehát nem volt szűnő, hogy ilyen gigszerek vannak, csak hát ilyen egy érdekesség a hatalom átadás átvétel szempontjából.
De a tényleges hatalom átadás átvétel, a papírok, az ügyek átvétele, az azokba való bemászás, megismerés, az eddigre már lezajlik, vagy ezután kezdődik?
Ez eddigre lezajlik, tehát már most Biden kijelölte az úgynevezett transition teamnek, tehát az átvételi, vagy nem is tudom minek, hogy lehet fordítani a csapatát, tehát akik mindegyes portfóliónál leülnek a régi emberekkel, nemzetbiztonsági ügyeket átnézik az egészségügyi kérdéseket, átnézik a terrorizmus kérdést, tehát minden egyes ügyet dosszéről dosszéről átnéznek. Persze hát itt megint csak kérdés az, hogy mennyire kollegiális a viszony, mert ez a 2000-es választások után a demokraták annyira azokon vették, hogy nem Al Gore lett az elnök, hogy a komputereiken félházban mindenfajta csúnya szöveget hagytak, időnként nem teljesen gusztusos dolgokkal összekedtek székeket, asztalokat a bejúj Bush emberek számára. Ez kirívó eset, általában nagyon kulturáltan szokott ez lezajlani, hiszen azért mindenki tudja, hogy folyamatos kell, hogy legyen a munkavégzés az első támogat. Tehát nem engedhet meg az első államok, hogy heteket, hónapokat azzal töltsön, hogy keresgélnek iratokat, a komputereken letörölnek mindent, és újra kell az egészet megcsinálni. Abba a pillanatban, hogy az elnök, új elnök, abban az esetben, hogyha új elnök van, ennek a személye kiderül, abban a pillanatban már ezek az úgynevezett transition témák elkezdenek dolgozni, és az egész spektrumot végigveszik az összes politikai területet. Tehát mire az elnök január 20-án belép, addigra ő már, ahogy szokták mondani, rögtön első pillanatok kezdve dolgozni tudja, és ne azért eljön az első egy-két hete, hónapja, hogy megkeresse, hogy hol van a fürdőszoba a fehérházban.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem tanára volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.